Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 130. Zsoltárunknak az első három versét énekeljük fennállva. Foglaljuk el a helyünket. A 226-os dicséretünk, énekeljük, Derakas énekül, Krisztusom kívüled. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg a Lukács evangéliuma 13. részéből.
Lukács evangéliuma 13. része első 9 verséből. Így szól hozzánk Isten igéje. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról, a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileaknál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámba, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálembe lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjébe, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre. Ha pedig nem, akkor vág ki. Ez az Isten igéje.
Isten tegye áldottá az igéje szívünkbefogadását, hajtsuk meg a fejünket, és szendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ma sokan nem indultak el, de lélekben itt vannak közöttünk, érünk, hogy adj élhessék át őkik, és mi is azt, hogy mit jelent az eklézsia, szentek közössége, az élő kövekből felépülő ház, amikor a te szent lelked átfog bennünket, és egységben tart. De most hadd könyörögjünk különösen a mi mai Isten tiszteletünkért. Hadd kérjünk azért, hogy alkalmassá váljunk arra, hogy befogadjuk a te üzenetedet. Ehhez az kell, hogy elengedjünk sok mindent, hogy nyitottá lehessünk, hogy megüresítsük magunkat, és kérjük azt, hogy te tölts meg minket te ígéddel, te szándékaiddal, te szereteteddel mindenek előtt. Hadd kérjünk most különösképpen azokért, akik távol vannak, betegek, akik semmi módon nem tudnak ilyenkor közösségben lenni. Hadd kérjünk azokért, akik megszomorodottak, akár betegséget hordoznak, akár gyászt hordanak a szívükben, legyenek ők is itt velünk, áld meg bennünket, te szent lelkeddel. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Áldás, békesség! Ma reggel ugye a szándékaim ellenére jutott eszembe egy másik dolog, amiközben a jeget próbáltam felszámolni a templom körül, mondván, hogy ha nem csinálom, akkor senki nem jön ide. Megszórtam sóval minden, 10 kiló sót vettem a kis boltba, elfogyott a raktárról is, mikor már másodszor mentem, tehát maga vitt el az összeset. Hát akkor lemondtam arról, hogy teljesen eltüntessem a jeget, megmondom, hogy miért, mert bár meleg van, alul hideg a talaj, és ha csöpög rá a víz, mit csinál? Visszafagy. És hogy eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen így van ez az ember szívével is. Hogyha belül hideg van, akkor az Isten melege hiába süti, ugye visszafagy. De azért az Isten türelmes, és melengeti, és amikor teljesen átfagy, vagy átmelegszik a mi szívünk, akkor már oda be tud menni az ő gondolata. Mert az Isten szeretet az ilyen, hogy nem adja fel, melegít bennünket. Akkor is szeret bennünket, amikor mi nem szeretjük. Ha mi az, ami megfagyasztja a mi szívünket? Például, amikor mérgesek vagyunk, a harag. Amikor haragszunk a másikra, amikor azt gondoljuk, hogy mindenért más a hibás, akkor belül hideg van. Akkor akár mennyire szeretnek minket, visszafagy, igaz? De szerencsére az Úr Jézus az nem hagyja abba ezt, és átmelegíti a szívünket, és elmúlik a harag. És akkor az ő szeretete betölti. De azért ne felejtsétek el, lesz meg a felnőtteknek, mondom, ha már eszembe jutott ez a kép, hogy nem véletlen, hogy az isteni komédiában, ugye Dantének a nagy művében a pokolba jéghideg van. Nem meleg, nem forró, hideg van. Szerbusztok, áldás, békesség! Kedves testvérek, most a 6. Zsoltárt keressük ki. Van, aki ismeri, van, aki nem. El fogjuk énekelni kétszer, és akkor harmadszorra pedig fennálló énekül.
A 6. Zsoltár az első bűnbánati Zsoltár. A lényegét az első verszaknak a 3. sorba találjuk meg. Más fordítások így is kezdődnek, hogy ne fedj meg, Uram, a te haragodban. És gondolkozzunk el rajta, hogy egyáltalán hogyan viszonyulunk mi ehhez, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten méltán haragszik ránk valami miatt. Mert idáig jutott el ez a zsoltáríró, és ezért könyörög. Néhányan megtanultuk ezt 9 óra után, és ők már fognak nekem segíteni, úgyhogy elénekeljük.
Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban, engemet ne fedj meg, és haragodnak tűze, szűnjék meg sebessége, mely benne büntes meg.
És most énekeljük el akkor fennállva is, ige hirdetésre készülve.
Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban, engemet ne fedj meg, és haragodnak tűze, szűnjék meg sebessége.
Istennek igéjét hallgassuk meg, a felolvasott ige példázat, a Lukács 13. Azután egy példázatot mondott. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, Íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom, megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az egyház rendjében a bőjt első vasárnapja van, és minden évben megpróbáljuk egy kicsit definiálni ezt, hogy mi is a bőjt. De reformátusoknak, protestánsoknak ez mindig egy kicsit bonyolultabb kérdés, mert szépen elszellemiesítjük a bőjtöt, és a szokások szintjén pedig már igazából kiment a divatból, de a régi időkben a húsvét előtti időszak volt a nagy bőjt, és nagyon fontos szerepe volt, és ezt jó újra meg újra a szemünk elé, vagy a szívünkbe idézni, hogy mire való ez. Nem jó szó ez, hogy bőjt, mert ez azt jelenti, hogy valamit megvon. És ezért aztán sokan úgy gondolják, hogy épp elég dolgot vont meg már tőlem az élet, nem fogom még önként is ezt tenni. De tulajdonképpen mire való a bőjt időszak? A felkészülésre, ahogy karácsony előtt is, ugye az adventben is van ugyanilyen felkészülési idő, a húsvét előtt is ott van a felkészülési idő. Az egyház népe arra készül fel, hogy igazi mélységében és örömében felfogja a húsvéti nagy evangéliumot, hogy Krisztus feltámadott. Tehát a bőjt erről szól igazából, hogy Krisztus feltámadott. Ez a gondolat van a középpontban. Nem akkor esünk bele az evangéliumba, amikor, na most gyorsan elszaladunk a templomba húsvétkor sok vendégjárás, főzés között, hanem már hetekkel előtte ott van a szívemben ez a gondolat, és ebben próbálok elmélyedni. Tehát ennyi hét, ennyi nap kell, ez nem véletlen, így van, ezt kitapasztalták az atyák ahhoz, hogy alkalmassá legyek arra, hogy igazából a maga gazdagságában, örömében átéljem az evangélium nagy hírét. Tehát ez nem egy mellesleg hír, hogy ünnepelünk, és a mindenféle népszokások mostanában újra felelevenednek, ami nem baj, és mellesleg a keresztények ilyenkor ezt szokták ünnepelni. Most már ugye így jelenik meg a médiában. Tehát nekünk nem mellesleg van ez a hír, hanem mi hetekkel előtte elkezdjük magunkat erre készíteni. Azért, hogy a húsvét valóban húsvét legyen. Bizony szükségem van az elcsendesedésre, a kicsit a befelé fordulásra, a testiről a szellemire, ugye ez ezt is jelenti, a külsőről a belsőre. Tehát nem arról van szó, hogy éheztek az emberek bőjtkor, hanem annak arról van szó, hogy többek között ugye vége a vigalmi időszaknak, ugye a farsangnak, jobb helyeken még a kocsmákat is ilyenkor bezárták, és hát a szervezet is tisztult azért, ez is beletartozik a bőjtös ételektől, de hát főként a lélek. Tudnélik, miért volt ez olyan fontos? Hát nagyon jól tudták, és ezt mi is nagyon jól tudjuk igazából, hogy a piszkos lelkű ember az nem tudja befogadni igazán az evangéliumot, az ilyen felületi érintéseket kap. Ezért jár mindig együtt a bűnbánat az evangélium befogadásával, ezért jár mindig együtt megtéréssel, hogy visszafelé indulok el az Isten felé az úton, és világos dolog az is, hogy Jézus is nagyon komolyan vette a bőjtöt, mint tudjuk, az imádság édes testvéreként. A bőjt és imádság mindig együtt jár. Tehát ugyanakkor azt is elmondhatjuk róla, hogy ő nem tekintette ezt a legfontosabbnak. A farizeusi kegyességben, épp a hegyi beszédben ott vannak a kegyesség nagy oszlopai, az adakozás, az imádság és a bőjt. És ugye Jézus azt mondja, hogy ha ezek teljesítmény jellegűek, ha ezek kirakatok kifelé, akkor nem ér semmit, sőt, kárára van. Ugye azt mondja, amikor böjtölsz, akkor ugye kend meg a te hajadat olaja, ne vágjál ilyen szomorú képet, és ugye én vagyok az, aki böjtölök, hogy mindenki lássa, hanem szépen öltöz fel, és sugározzék rólad az öröm, mondja Jézus. Tehát semmi letargia, drámaiság, hanem légy ünnepi, légy örömteli, és nyilván otthon a te belső szobádban rendezd az Istennel azt, ami esetleg szomorúvá is tehetne. De nem az embereknek böjtölsz, és ne lássák, hanem egyedül a mennyei Atya. Tehát azt mondja Jézus, hogy a böjtnek a lényege az öröm. De ez látszólag ellentmond egymásnak, de csak látszólag, mert örömteli, csendes készülődés arra, hogy az egész kereszténység együtt ünnepelje a húsvéti csodát, Isten nagy szabadítását, a nagy hétre való rákészüléshez, az Isten ajándékaira. Legyünk alkalmasak, legyünk kiérzékenyültek, legyen rá szemünk, hogy meglássuk benne mindazt, amit most akar nekünk adni. Na most ugyanakkor nyilván az is fölvetődik, persze, hogy ez mind nagyon szép, de hát azért a bőjt, hogy együnk vagy ne együnk, ugye ez egy konkrét dolog, hát szabadságunk van ebben, de hát mégis jó dolog hallani valami direktívát is, hogy az a szokás, hogy ilyenkor ezt vagy azt tegyük, ugye még ahol a nagypénteki bőjt megvan, de nem találunk igazából ilyesmit az apostoli iratokban. Azt lehet viszont kitapogatni, hogy bizonyos célok érdekében rákészültek. Kibocsátottak valakit a misszióba, például akkor előtte böjtöltek, imádkoztak, együtt voltak. Tehát böjtnek nevezi, vagy legalábbis úgy lehet értelmezni, hogy ahol a mások javára lemondok valamiről. Ugye nem arról van szó, hogy a fölöslegből adok egy töredéket, ami nagyon rendes dolog persze, mert senkit nem köteleznek arra, hogy adakozzon, hanem az azért, hogy csak szegények voltak az emberek általában, tehát hogy adott a szegénységéből, akkor bizony el is vont magától, érezhetően, praktikus módon is. Tehát bizony az adakozás az a bőjttel nem véletlenül volt összefüggésben. Nem a feleslegből adtak az emberek abban az időben. Azt gondolom, hogy azt érdemes megvizsgálni, hogy vajon a böjti időszaknak a csendességét hogyan tudnám komolyan venni. Talán kicsit át kell rendezni a megszokott napi rendemet. Talán esetleg ezt azt el kell hagyni, vagy korábban föl kell kelni, ami sokak számára így is elég rettentően hangzik. Esetleg valóban le kell mondani ételről, italról erre az időre, hogy figyelmeztessen, ne feledkezzünk meg az Isten dolgairól. Tehát ugyanakkor az is legyen világos, hogy nem lemondás a böjt ideje, hanem a feltöltődés ideje. A szokottnál többet akarok felvenni az Isten gondolataiból, békességéből, szeretetéből, az ő lelkének erejéből, és ezért teszek valamit, ezért jobban odafordulok. Tehát ezt az odafordulást magam számára is nagyon kézzelfoghatóvá teszem esetleg, hogy éppen valami plusz teszek, vagy éppen valóban valamiről lemondok. Tehát nem vagyok rá kötelezve, mégis érdemes megtapasztalni, hogy így mondjam a magunk hát református kegyességében, hogy mit jelent a böjti időszak járni ebben az atyák által kitaposott ösvényen, mert ez jónak és üdvösségesnek bizonyult. Aztán még egy kört érdemes, hogy így mondjam, megfutni böjt kérdésben, lehet, hogy erről már beszéltünk korábban is, de régebben ezt a papság elmondta szépen, számon tartotta, hogy mikor, hogyan és mit kell ilyenkor tenni. Hát ugye erre manapság nem nagyon figyelnek, de milyen különös a, mondjuk így, hogy az egyébként nem bőjthöz szokott fogyasztói világ, mert itt most az orvosok veszik át a papok szerepét, ugye nagyon sok tekintetben, és ő megmondja, hogy mi a bőjt. Ugye ezt úgy hívják, hogy diéta van, akinek egész élete végéig ezt kell tenni, vagy ha nem is teszi, legalább elgondolkodik, hogy valami nem stimmel. Ugye megdöbbentő az, hogy vannak ugye elhízott országok, ahol különösen a gyermekek elhíztak. Hát a miénk is kezd ebbe az irányba menni, de vannak teljesen ilyen értelemben tragikus állapotú országok, mint tudjuk, ahol már a nagy multikat perlik is, mert az állandó reklámozással, töméssel ugye fölhízlalnak a gyerekeket mindenféle ilyen koleszterindús cuccokkal, ugye? Tehát a jóléti társadalmak nyomorúsága ez, hogy képtelen bőjtölni a szónak bármilyen értelmében. Ők még a nagy bőjt előtt vannak, de lehet, hogy mi is. Ugye? Ha nem tudják önként vállalni, majd rá fognak kényszerülni, mert bizony le kell mondani sok mindenről előbb-utóbb. Bele gondolunk abba, és ez is ide tartozik ennek a bőjt gondolatnak az elvesztése, az önfegyelemnek az elvesztése az, ugye, hogy továbbra is folyik iszonyú mértékben környezetünk pusztítása, majd jön a nagy bőjt. Ugye? Úgyhogy mondtam már ezt a híres könyvet, hogy az orgia vége. Már megírta valaki, és nagyon pontosan levezeti benne, hogy ez már így tovább nem lehet csinálni, ez orgia. És akkor vége. Tehát ez ide tartozik, azt gondolom egy kicsit a bőjtben, ezeken is el kell gondolkodni, és ezeket is körbe kell járni talán, főleg imádság erejéig, hogy ezek a nyomorúságok mégse szakadjanak ránk, és főleg nem fiainkra és unokáinkra. Tehát igen, van kapcsolat tehát a kettő között, ugye, az egészségért van a bőjt, a hitbelileg megélt bőjt, és az egészségért van a lelki, szellemi egészségért elsősorban, a gyógyulásért, az életgyógyulásért van, a helyreállításért, a Krisztussal való kapcsolatért van, és az abban való gyógyulásért és erősödésért van. Ezért tehát érdemes ezt körbe gondolni, ezért nem mindegy az se, hogy a mai modern világ bőjtjezi, a testről a testig megy. Ugye, és arra figyel, szép legyek, erős legyek, sovány legyek. Ugye, a bibliai bőjt azért a testről a lélekre, ezt azért lássuk világosan. A bőjt kérdésének azonban van egy olyan vonatkozása is, amiről ugye szintén ritkán gondolkodunk, a terméketlen fügefának a példázatát olvastam fel, és ez mindig újra meg újra megfog és megrendít ez a példázat, mert itt valójában nem az ember bőjtjéről, hanem az Isten bőjtjéről van szó. Minden mögött ott van az ő bőjtje. Ő az, aki a fügefán keresi a termést, ugye a gyümölcsöt, és nem talál. És azt mondja a vincellérnek, miután már sokadszor oda ment, miután megdolgozta, megtette azt, amit meg kell tenni, hogy vágd ki. Évek óta nem történik semmi. Mindent megtettem azért, hogy ez a fügefa termést hozzon. Emögött bibliai üttörténeti gondolat ott van, hogy az Isten népért mi mindent tett meg az Isten. Ugye megszabadította, kihozta Egyiptomból, országot adott neki, aztán kihozta a babiloni fogságból, elküldte a prófétákat, és aztán ott vagyunk, amikor azt mondja, hogy nincs termés. De hát az atyák ezt már mindig úgy értelmezték, hogy mi van akkor a lelki Izraellel, mi van velünk? Nem a mi nyomorult és gyümölcstelen életünkről van itt szó. És akkor elfogy a gazda türelme, és azt mondja a vincellérnek, vágd ki. Félelmetes mondat ez a Szentírásban, és akkor történik valami, hogy a Vincellér közbe lép, és elkezd tulajdonképpen könyörögni, közben járni a fáért, és időt kér. És még annál is többet, mint amit a gazda gondolt, hogy eddig adott, és azt mondja, hogy majd én mindent megteszek. És hát itt kapcsolódik a bőt gondolatisága példázat, az ráébredni arra, hogy az Istennek ez a bőjtje még mindig tart. Mert még tart a kegyelmi idő, mert ő jön, keresi a gyümölcsöket, vajon talál-e? Hányszor hosszabbította már meg, és hosszabbítja meg még a gazda Krisztusért, aki ugye mint egy elfordította a gazda haragját, a hiába való élet, amelyet kivágna a gazda, azt mondja, hogy magamra veszem ezt a hiába valóságot. És tulajdonképpen ez a nagy üzenet, hogy Krisztusért kibőjtöli az Isten, hogy hát ha egyszer mégiscsak termőre fordul az életünk. És ebben kell nekünk bőjtben kicsit elmélyedni, hogy hogyan is van az én életem. Van ezen termés? Van ennek ilyen tartalma, ilyen plusza, ilyen értelme, célja? És abban elmélyedni, hogy mit is tesz ezért a közben járó, hogy most megint kaptam egy lehetőséget arra, hogy ebben elmélyedjek, végig gondoljam az evangéliumot, végig gondoljam az Istennek ebben az ítéletes mondatában is a mérhetetlen szeretetét, mert arra fordul, erre a szeretetre fordul, hogy utána a gyerekem is addig melengeti a szívünket, amíg át nem melegedik, és lesz valami. Tehát nem az ítélet, hanem a gondoskodó szeretet, még körülvesz és reménykedik, hogy végre mindezekért a terméketlen életünkből gyümölcstermő élet lesz. Hát ez a nagy üzenete a bőti időszaknak, és azt gondolom, hogy ebből kell kiindulni. És hát nyilván van a, úgymond a Vincellérnek is bőtje, Jézus egész élete bőjt, ezt talán többször elmondtuk, hogy amikor ő erre a világra eljött, otthagyva a mennyei világnak minden gazdagságát és teljességét, az egy ember élet, ez egy bőjtös állapot. Ez egy bőjtös világ, ez egy szűkös, hiányos világ, amelyik nélkülözi az emberséget, az igazi emberséget, irgalmat, békességet, örömet, és azt mondja, helyezik, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát, hogy ebben a bőjtös ember létben végre az legyen, aminek lenni kell. Ezt a fajta bőjtöt felszámolja Jézus. Azt mondja, azért vagyok itt, hogy örüljünk, ugye, amíg köztük van a vőlegény, mondja egy helyen, azig örvendezzünk. Tehát bőjtölni valami olyasmit jelent, mondja a hegyi beszéd boldog mondása, és mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa, mit is jelent ez a lelki szegények. Azt jelenti, hogy egyszer csak ráébredek, az Isten megmutatja nekem az ő lelke által, hogy ez ilyen hiányos és szegényes világ, és fogom azoknak a sokszor nyomorult kincseit, és el tudom engedni az Isten előtt, és azt mondom, most akkor add a te ajándékaidat. Hát ez a bőjt, az igazi, el tudom engedni. Az igazi, az üdvösséges bőjt, és ez valóban az Isten szent lelkekkel megüresítem magam, és itt ki tudom nyújtani a kezem. Hát erre jó ez a bőti időszak, hogy üresítsük meg magunkat egy kicsit, és nyújtsuk ki a kezünket az Isten felé. Tehát azért bőjtől az Isten, azért van még kegyelmi idő, hogy ne legyen nekünk a ma végső nagy bőjtünk, hogy amikor aztán nincs tovább, hanem hogy helyet foglalhassunk a mennyegzőn, az Isten asztalánál. Csak ott nem lesz bőjt. Tehát ebben az evangéliumi gondolatiságban, akár még ezt a szót is megkockáztatom, hangulatban érdemes kezdeni és befejezni egy-egy napunkat, és erre talán jobban odafigyelni, talán kicsit fegyelmezettebben. És azért lehet valami konkrét célkitűzése is a bőt időszakának, itt a lekcióban olvastunk arról, hogy a hírt adnak Jézusnak tömeg nyomorúságról, Pilátus öldökléséről, nem tudjuk, hogy ez miért történt. Ő pedig még mellé oda teszi Jézus, ugye ezt a bizonyos siloámi tornyot. Kapunk ilyen híreket, és már megrendítő volt, hogy egy kicsit jeges az út, és ugye hányan haltak meg az éjszaka, fiatalok, micsoda szörnyű, szerencsétlen, micsoda hír lehet azoknak, akiket érint. És az ember megkérdezi, hogy miért, miért is. Ugye ott a Szentírásban azt mondja Jézus, mindjárt rájuk pirít, hogy azt gondolnátok, hogy hát ezek valami nagy bűnt követtek el, ugye ezek bűnösebbek voltak, mint a többiek, és az Isten ítélete, és egészen másfelé tereli a gondolatot. Azt mondja, hogy rosszul gondoljátok, ha így vélekedtek. Igaz, hogy az ilyen események messze vannak, hála Istennek, nem rólunk szólnak, ugye, viszonylagos csendben és nyugalomban vagyunk. Azt mondja Jézus, hogy veletek nem történt most ez éppen meg, de lehet fájdalommentesen, lehet szerencsétlenség nélkül is elveszni. Ezt mondja, hogy ez a lényeg, hogy figyeljetek csak oda. Nem mondja meg, hogy miért történt, nagy nyomorúság, de azt mondja, de most akkor emlékeztessen téged arra, hogy velem nem történt, milyen jó az ember, van egy kis megkönnyebbülés, nem lesz cunami, nem lesz földrengés, itt viszonylag mentes övezetben élünk, és azt mondja Jézus, hogy gondolj arra, hogy fájdalommentesen is el lehet veszni. Nekem mindig eszembe jut az a fiatal asszony, aki hála Istennek fölébredt éjjeli álmából, és fölhívott, és rögtön bevittem a kórházba, nem érzett semmit, negyed órája volt még terhesen, tehát gyorsan megműtötték a gyerek egészséges, elvérzett volna, nem érzett semmit. Csak fölébredt véletlenül éjszaka. Lehet ilyen fájdalommentesen meghalni. Tehát azt mondja Jézus, hogy a megtérésnek nem csak akkor van ideje és a megrendülésnek, amikor valami baj van. Persze, hogy akkor az ember megrendül, és fontos, hogy ne keményedjen meg a bajban, de baj akkor is van, amikor nincs baj, csak éppen nem mutatkozik kifelé látványosan, hogy szépen lefelé tart az életem. Csak éppen nem jó az irány, csak éppen a belső torony, hogy így mondjam, dőlőben van, mindaz, amit eddig felépítettem. Ez tehát a bőti időszaknak a lehetősége, hogy ezt megvizsgálni, hogy hát hogyan állok én. Amit fölépítettem, az a bizonyos belső torony az én életem, személyiségem, vágyaim, céljaim, nem valami düledező torony-e már, ami kifelé talán még nem látszik. Végig gondolni, tenni valamit azért, és persze azokért, és akiket rettentő szerencsétlenség ért, ez is a bőtös tartozik, és Istennek hála van még a mi népünkben erre érzékenység, de azért az is benne van a dologban, milyen különösen saját fülemmel hallottam, többen mondták, hogy nem adunk, és miért nem adnak? Hát azért, mert ott a turisták szórták a pénzt, megérdemlik, én sosem jutott el ilyen helyekre, nagyon megdöbbentő, hogy van ilyen is. Ők úgy érezték, hogy valami bűnös dolog kapcsolódik ehhez a szerencsétlenséghez, de én azt gondolom, hogy a lényege a bőjtnek az, hogy a bőjt áldott idejében halljuk meg a vincellér hangját, amint közben jár a terméketlen fa életéért, a megszólítatás és a meghallás ideje adatott ebben az időben, tehát mi is adjunk, ha ő ad nekünk időt, akkor mi is adjunk magunknak annyi időt, hogy meghalljuk, hogy tényleg odafigyeljünk. Isten áldjon meg bennünket ebéli igyekezetünkben. Amen. A 470. dicséretünket keressük meg, és mivel rövid verszakok ezek, nyugodtan elénekelhetjük valamennyi énekversét. Úr Jézus, nézd le rám! Csendesedjünk el, hagyjuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, újra és újra olyan jó hallani az örömhírt. Az, hogy Te elsősorban ajándékozó Isten vagy, nyitott szívű vagy, aki vársz bennünket, és aki találkozásra hisz bennünket, és hogyha mi nem halljuk meg a szót, akkor utánunk jössz, és úgy keresel meg bennünket, ahogyan megkerestél a Te fiadban. Ebben a világban nagyon sokan bőtölnek kényszerből, nyomorúságból, mert olyan lelketlen világ veszi őket körül. Könyörgünk azokért, akik éheznek, akik szomjúhoznak, akik nem kapnak ellátást, akiknek kilátástalan az életük, és az egész élet nem volt más, mint egy nagy megvonás. Azt is tudjuk, Urunk Istenünk, hogy mi felelősek vagyunk ezért. De most arra kérünk, hogy elsősorban a mi lelkünket, szellemünket, gondolatainkat irányítsd az egy evangéliumra. Hogy ezek a napok, hetek megtelhessenek csendes nyugalommal, örömmel, békességgel. Hogy megtapasztaljuk, hogy amikor elkezdünk téged jobban keresni, akkor egymást is jobban megtaláljuk. Hogy megtapasztaljuk a bőtnek minden gazdagságát és örömét. Könyörgünk, édesatyánk, most a betegjeinkért, könyörgünk azokért, akik nehezen tudnak már mozdulni, és könyörgünk azokért most különösképpen, akik átélték a nagy elvonást, a nagy bőjtöt, hogy a szerettüket elvesztették, és megélik annak véglegességét, visszafordíthatatlanságát. Kérjük, hogy Te ezt az űrt töltsd be a Te evangéliumoddal, ígéddel, szereteteddel, és mutass célt. Taníts őket is, és taníts mindnyájunkat arra, hogy arra való a nékünk adatott idő, hogy még jobban tudjuk egymást szeretni, még többet tudjunk tenni egymásért, mert Te mindent megtettél, értünk. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, áld meg bennünket, erősíts meg bennünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és egy rövid kis orgona zenével elevenítsük fel magunkban azt, amit hallottunk, és aztán a hirdetéseket hallgassuk majd meg. alkalmainkat hirdetem, ma délután derekas lesz, és ezt Géza hirdeted, akkor légy szíves.
Tehát ez nem csak a derekas, mindenkinek szól, hogy bibliaiskola keretében nézzük át a Biblia tükrébe az életünk jelentősebb dolgait. A mostaninak az a témája, hogy hogyan szolgáljuk Istent idegen politikai elnyomás alatt, és még mielőtt valaki azt hinné, hogy aktuál kérdést vettünk elő, az alap az a babiloni fogság. Úgyhogy kérem, hogy kiki, akit érdekel a téma, az jöjjön el, és nézegesse át az erre vonatkozó részeket, és esetleg hozzunk kérdéseket is, mert az a leghasznosabb együttlét, amikor kérdésekre tudunk válaszolni. Köszönöm szépen!
Hirdetem a 5 órakor a kisifit, és 18:30-kor a nagyifit. Mielőtt elfelejteném, akkor szeretném hirdetni, hogy most már minden vasárnap reggel 9-től énekkari próba van, úgyhogy erre most már gondoljunk, és szükségünk van az énekkarra. Hétfőn 10 órakor babamama kör, kedden este biblia óra, és ugye hirdettük mi a presbiteri gyűlést, nem hirdet, akkor most hirdetem ezt. Tehát presbiteri gyűlést kell feltétlenül tartanunk kedden, mert meg kell szavaznunk a költségvetést és zárszámadást, hogy elnézést, hogy ez kiment itt a fejemből. Tehát mindenképpen gondoljunk a keddi presbiteri gyűlésre. 9 órakor szerdán kézimunkakör, 10 órakor bibliaóra, 6 órakor női bibliaóra, csütörtökön reggel, 8-kor reggeli állítat, pénteken 3-kor konfirmációs előkészítő és 4:30-kor cserkészet, szombaton 9-kor konfirmáció, 10-kor gyülekezeti hittan, és az ima közösséget ismét hirdetem a toronyszobába. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy eltemettük Kondor Lászlóné keserű Rózát 60 esztendős korában. Ravatala felett az ige Ézsaiás könyve 64. rész 7. verséből így hangzott: Uram, atyánk vagy te mégis, mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindnyájan. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodottakra, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászolókat. Hirdetjük az adakozást, mint hálánk jelét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Szeretném hirdetni a következőt, de kitettük a kis cédulákat az 1%-okról. Nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük, és ahol lehet rendelkezni az 1%-ról, akkor ezt tegyük meg. Egyrészt a gyülekezet alapítványa, ugye az egyik 1%, a másik pedig az egyház részére, tehát az egész református egyház részére. Azért volna jó, hogyha ez fontossá válna számunkra, mert valószínű, hogy a jövő az ebbe az irányba fog menni, tehát például az adókkal való rendelkezés lesz az egyház finanszírozásának, a hitélet, úgynevezett hitéleti finanszírozásnak a forrása. Hirdetem azt, hogy sok Kávin kalendárium van még, bibliaolvasó kalauz az elfogyott, ez egy jó jel. A Kávin kalendáriumban sok van, és sok pénz is fekszik benne az iratmissziónak. Gondoljunk arra, hogy ez még mindig aktuális, még csak éveleje van, és ez nagyon jó mindenféle ajándéknak odaadni, rokonoknak odaadni, vagy akár a határon túlra is elvinni belőle, és odaadni. Nagyon sok jó írás van benne, és sok információt. A református egyház elmúlt egész esztendejét ott benne megtaláljuk. Szeretném hirdetni a következőt. A 20-án este, itt annál, amilyen kis szórólap, 20-án este, vasárnap, 7 órakor lesz Borsányi Mártonnak a koncertje a Nádor terem, Ajtosi Dürer 39, akit érdekel, menjen el csembaló hangversenyre, Froberger, Pachelbel és Buxtehude és Bach művek. És nem utolsó sorban, itt van egy csomó tiszteletjegy, amit ő elhozott nekünk nagyon kedvesen, mivel egyébként 1200 forint lenne egy belépő, és hát az ő művészete az eléggé elismert ahhoz, és nagy örömöt ad nekünk, hogy aki tudja, és akit érdekel, és ingyen van, és el szeretne menni, és egy jó estét szerezni magának, és családnak, vagy ismerősöknek, akkor ezt a kiáratnál nálam jelezze, és akkor mindjárt meg is kapja a jegyet is, meg az információt is. Azt gondolom, hogy mindent elmondtunk, akkor a 423. dicséretet keressük ki, 423. dicséretet, és azzal fejezzük be Isten tiszteletet. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.